Miben nyilvánul meg az, amit az önök közleménye is tartalmaz, hogy a robogók többsége továbbra is szabálytalanul közlekedik?
A problémát az okozza, hogy ez a segédmotorkerékpárok nem rendelkeznek egyedi azonosítóval, hogy a biztosító se tudja fölhívni a figyelmet az ügyfélnek, hogy nem kötött ilyen szerződést, ugye rendszerben így nem szerepelnek ezek a gépjárművek, így a közlekedőnek a saját felelőssége, hogy kössön ilyen biztosítást.
Egyébként ez olyan drága?
Nem, ez csekély összeg, tehát 6-10 ezer forintból meg lehet kötni ezekre a biztosítást. Inkább azt mondanám, hogy az ügyfelek tájékozatlansága vagy oda nem figyelése miatt nem kötnek ilyen biztosítást. Ugye azok a gépjárművek, amelyeknek van egyedi azonosítója, az egy rendszerben, a BM rendszerében szerepelnek, így a biztosító tudja is értesíteni, hogyha nem fizeti a díjat, ki is vonják esetleg a forgalomból azt a gépjárművet. De a segédmotorkerékpárok most a helyzetben vannak, mert nincs egyedi azonosítójuk, így nincs senki, aki szólja. Legfeljebb egy közúti ellenőrzés során ugye derül ki, amikor ellenőrzik, hogy nincs kötelező felelősségbiztosítása, vagy még kellemetlenebb akkor derül ki, amikor esetleg balesetet okoz vele.
Mi a helyzet akkor, hogyha megállítják és közlik, hogy nincsen felelősségbiztosítás, büntetés akkor is jár, vagy ez csak egy figyelmeztetés, és még akkor, abban a pillanatban kiválthat-e biztosítás még ekkor a motorkerékpáros?
Hát én arról nem tudok nyilatkozni sajnos, hogy a rendőr ilyenkor hogy jár el, hogy meg fogja büntetni, vagy pedig arra szólítja fel, hogy kössön ilyen szerződést, de szerződést bármikor tud kötni az illető, tehát hogyha most ezt az adást hallják az ügyfelek, akkor ugyanúgy megtehetik ezt. A törvény szabályozza azt, hogy ilyen gépjárműveknek kötelező a közúton közlekedésben szerepelnek, felelősségbiztosítást kell kötni. Ami talán újdonság, ez a mikromobilitás jelző, tehát az e-rollereket is bevonták 2024 júliusába. Akkor nagy hírt kapott, és szerintem sokan kapcsoltak is, és megkötötték a szerződést, mert ugye ott az szerepel, hogyha 25 kg-nál nagyobb, vagy súlyosabb az e-roller, és legalább 14 km/h sebességgel tud menni, akkor arra kötelező ugyanis felelősségbiztosítást kötni, mint a motorokra, a segédmotorkerékpárokra. Ez akkor kapott egy elég nagy sajtó visszhangot, akkor úgy láttuk, hogy ezzel foglalkoztak is az ügyfelek, de azóta, akik nem követték a híreket, és később vették a rollert, és ilyen rollerrel rendelkeznek, amit az előbb felsoroltam, ilyen paraméterre, azok nem biztos, hogy tudnak róla, vagy gondoskodtak arról, hogy kössenek ilyen biztosítást. Körülbelül ugyanaz a árkategóriába tartoznak az e-rollerek biztosításai, mint a segédmotorkerékpárokért, tehát ez az 6-tól 10 ezer forintig lehet éves szinten, tehát ez egy csekély összeg, én azt gondolom. Hát ha valaki balesetet okoz, és kötelező lett volna neki felelősségbiztosítást kötni, tehát a törvény alá tartozott, akkor ugye felelősséggel fog tartozni. Ha nincs biztosítása, ilyenkor a MABI fog helytállni a károsultnak, majd pedig a MABI be kell hajtani az illetőn, bizonyos értékhatárig meg van határozva a törvényben, hogy 5 millió forintig felelősséget kell, hogy vállaljam a annak is, akinek nincs ilyen biztosítása. És akiben a természetről egy nagyon fontos az, hogy kössön ilyen szerződést a jövőben. Jó hír lehet a segédmotorkerékpárosoknak és az e-rollereseknek, hogy mivel nincs egyedi azonosító, és így nem szerepel, nem is tudják szerepeltetni a bónusz-mánusz rendszerüket ezeknek a gépjárműveknek, ezért itt fedezetlenségi díj sincs, tehát ez a nagyon nagy büntetés, amit ugye az autóknál megszoktunk, az itt nem szerepel. Tehát épp ezért, hogyha valaki most hallgatja az adást, és úgy dönt, hogy hát kell kötnie, mert nem kötött ilyen szerződést, akkor nem fog kapni ilyen büntetést, mint a többi gépjármű tulajdonos, mert az autóknál ilyenkor fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami igencsak tetemes összeg.
Visszatérve a balesetre, hogyha kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nélkül okoz valaki balesetet, akkor milyen büntetésre számíthat? Nyilván ez a károkozásnak a mértékétől is függ. Mondjon egy túlig határt.
A károkozás mértéke az úgy néz ki, hogy ilyenkor mondom, mindenféleképpen gondolom büntetést is fog kapni a rendőrségtől, erről nem tudok nyilatkozni, viszont ami fontos, hogy a felelősséget akkor ő fogja vállalni, de ilyenkor kifizeti a MABI a károsultat, mert a MABI be fogja hajtani ezt a károsszeget az illetőn.
Mennyi a legkisebb, és mekkora a legnagyobb összeg?
Személyisérülésnél már megint más lehet.
Mennyi például egy személyisérülésnél?
Nem tudom ennek megmondani, mert nagyon sok mindentől függ, de tetemes összegek voltak, illetve milliós tételekről is beszéltünk, illetve
nagyon gyakran lehet most már az utcákon látni ugye futárokat, és gyakran esetleg külföldi futárokat is, akik ételszállító cégnél dolgoznak. Van-e esetleg arra rálátásuk, hogy ezek a futárcégek tisztában vannak-e azzal, hogy igenis kell biztosítást kötni?
Nagyon fontos az, hogy a futár, az adott futár mivel közlekedik. Mert ugye más a helyzet, amikor biciklivel, más, hogyha olyan elektromos kerékpárral, ami a ILVB törvény alá tartozik, tehát hogy kéne rendelkeznie, erre is van egy szabály, hogy mekkorától kell kötnie, illetve hogyha segédmotor kerékpárral viszi, szállíti, hát akkor már mindenféleképpen kell legyen. De szerintem nem látok bele ezekben a szerződésekben, de gondolom ezekes szerződésesről viszonyban lehetnek a futárcéggel, és nem tudom, hogy ilyenkor gondolom a szállítóra állítják a felelősséget, és nem minden, hogy a futárcég vállalná a felelősséget, ha jól gondolom, de nem ismerem ezeket a szerződéseket. A rollereket is szokták bérelni a különböző cégeknél, ezek a lehetőségek, és a mikromobilitási eszközöknél, a rollernél úgy határozták meg a törvényt, hogy annak kell kötnie, aki használja. Tehát itt nem a tulajdonosnak, meg az üzembetartónak, mint a gépjárműnél, hanem úgy határozták meg, hogy aki használja. Tehát aki rááll a rollernek, annak kell rendelkeznie egy ilyen biztosítással, hogyha a rollernek ugye ezek a paraméterei, hogy 25 kilónál nehezebb és 14 kilométerre nagyobb sebességgel tud menni, akkor a használónak kell rendelkeznie. Na most én bízom benne, hogy a rollerek cégek, akiknek kiadják, azok kötöttek, hogyha ilyen rollereik vannak kötöttek, mert nem gondolnám, hogyha ide jön egy külföldi, annak lesz egy ilyen szerződése, mert ugye ő a használó, de nem gondolnám, hogy ő fog kötni egy ilyen szerződést. Tehát én arra bírnám fel a figyelmet, hogy aki bérel rollert, ott nézze meg jól a szerződést, a bérleti szerződést, hogy akkor a rollerre megkötötte a bérbeadó a szerződést.
Az elmúlt percekben Cselovszky Zsoltot hallották, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége elnökségi tagját, akivel Tóth Kata készített beszélgetést.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Én itt azt látom, hogy a reggeli adatok szerint áttörte az unciánkénti árat a 3300 dolláros álomhatárt az arany. Mi történt?
A határidős kereskedésben már áttörte valóban a 3300 dollárt az azonnali kereskedésben. Ebben a pillanatban 3290 dollárnál jegyzik egy uncia arany árfolyamát, egy uncia 31,1 gramnak felel meg. Legalábbis pár perccel ezelőtt 3290 dollárt láttam én, amikor ránéztem a monitorra. Hát tegnap este még 3225 dollárnál zárt a piac, tehát a hajnali órákban az ázsiai kereskedési szakaszban 60 dollárt, csak nem 2%-ot ugrott felfelé a jegyzés. Ez a felszökkenés is arról tanúskodik, hogy változatlanul széleskörű optimizmusról és töretlen trendszerű emelkedésről lehet számot adni. Az emelkedő trendet csak nagyon rövid időkre szakítják meg kisebb korrekciók, például a múlt hét elején, amelyeket aztán még további áremelkedés követ. Így kerül egyre magasabbra, egyre újabb történelmi csúcsokra az arany árfolyama. Most még közel 3300 dollár, egyébként most a legújabb történelmi rekord. Ezzel a jelenlegi árszint már 25%-kal van feljebb, mint az év elejé nyitóár. Két hete zárult ugye az első negyedév, és kijelenthető, hogy ilyen pazar első negyedévre, ilyen fokú drágulásra már nagyon rég nem volt példa az aranypiacán. A tavalyi év, a 2024-es év kimagasló teljesítménye után az idei évre inkább egy szerényebb árfolyam növekedést vártunk még az év elején, de hát szerénységről szemlátomás szó sincs, hiszen a sárga, a nemesfém fényesebben ragyog, mint korábban bármikor. És hogy milyen okok állnak az aranyár szárnyalása és legújabb szárnyalása mögött, nos, a lényeget összefoglalva leginkább egy jókora bizalomvesztésről lehet beszélni az amerikai dollárral szemben. A dollár évtizedek óta a világ vezető devizája, az első számú tartalék deviza. a nemzeti bankok hagyományosan dollárkötvényekben tartják a devizatartalékaikat, és finanszírozzák ezáltal nem mellékesen az amerikai államadósságot, és ez a dollár az, amely az utóbbi években egyre inkább veszít a dominanciájából, többek között az arany javára. A legújabb szög a dollár koporsójában nyilvánvalóan az amerikai kormányzat vámpolitikája, és ez az agresszív vámpolitika Trump elnök részéről a feje tetejére állítja a befektetési piacokat, emiatt a dollár árfolyama esik, hasonlóan meredek esésben vannak a részvénypiacok is, a tőke pedig közismerten egy félénk őzgida, ami menekül, ha veszélyt szimatol, és minden másba menekülhetne, mint a bevált résztartalékba, az aranyba. Emiatt emelkedik az árfolyam.
Mi azért rendszeresen szoktunk beszélgetni, és évelején én jól emlékszem, hogy azzal indítottunk, hogy hát ha a 3000 dollárt eléri a kurzus, akkor az egy nagyon szép eredmény lesz. Aztán eltelt, ha jól emlékszem, egy vagy másfél hónap talán, és akkor már 3200-3300 körül mondta ön, hogy ha, illetve hát nem csak ön, hanem nyilván a szakértő, olyan szakértők is, akik a világpiacon dolgoznak, hogy év végére hát a 3300 az meg lehetne, és akkor eltölt az első negyed év, meg van a 3300, akkor most adódik a kérdés, hogy meddig mehet ez még feljebb?
Meddig mehet ez még feljebb? Hát jelenleg a Goldman Sachs amerikai befektetési bank legfrissebb elemzésétől hangos a média. A Goldman elemzői hétfőn nevezték meg a legfrissebb célárukat az aranyra vonatkozólag az idei év végéig. Ez alapján 3700 dollár elérését jósolják még az idei évre.
3700? Az év elején,
3700. 3700-es. Igen, így van. Egyébként az év elején még csak nem egészen 3000 dolláros célárat jósoltak a Goldmannál is. Szerintem őket idéztem annak idején is. Amikor azt a célárat megnevezték, akkor persze még csak 2700 dollár alatt járt az árfolyam, tehát akkoriban nagyjából 10%-os felértékelődésre láttak potenciált a Goldman elemzői. Aztán, ahogy emelkedett egyre feljebb az árfolyam, úgy jöttek az első negyed évben egyre feljebb, mert célárak is először 3100 dollárra, aztán már 3300 dollárra emelték a prognózist. Egyébként talán egy hónappal ezelőtt, és most a legújabb előrejelzés már az imént említett 3700 dollárt jövendőli az idei év végéig, illetve egész pontosan azt jósolják ők, hogy 3650 és 3950 dolláros tartományban landolhat az árfolyam az év végére, és ezt egyébként azzal indokolják, azt mondják, hogy ennek a hátterében ők a vártnál lényegesen erősebb jegybanki aranykeresletet gondolják, valamint a recessziós kockázatokat vélik az Egyesült Államokban. Ugye hát a jegybankok, mint ismeretes, évek óta nagyon stabil felvásárlói az aranynak, és pedig tartalékképzési céllal veszik az aranyat. Az aranyban egy rendszer független, és ahogy az előbb erről már beszéltünk, főleg az USA dollártól független tartalékeszközt látnak, és a jelen világpolitikai helyzet miatt egyszerűen emiatt óriási a kereslet az aranyra. A jegybankok felszívják az arany kínálatának 25-30%-át, ez egy drámai kereslet bővülés egyébként, hiszen még néhány éve ennek a mennyiségnek csak a töredékét vették a nagy jegybankok, és hát a USA-ban felerősödő félelmek vannak Donald Trump vámpolitikájával kapcsolatban, a tekintetben, hogy recesszió fenyeget, az ellátási láncok megszakadhatnak a magas vámok miatt, zavarok állhatnak be a világkereskedelemben, és a Fed esetleg arra kényszerülhet, hogy a gazdaság élénkítése érdekében jobban és nagyobb mértékben, gyorsabban vágja vissza a kamatszintet, mint amire a piac eddig számított. Az idei évre eddig 2 kamatcsökkentésből indultunk ki, de most már 4-5 kamatcsökkentésre is számít egyre több elemző. A kamatok, pontosabban a kamatszint pedig nagyon nagy hatással van az arany árának alakulására, minél alacsonyabb a reál kamatszint, annál vonzóbb az arany, mint konzervatív befektetési alternatíva az állampapírokkal és jó bonitású kötvényekkel szemben, hogyha ott alig lehet kamatot elérni, mert lementek a kamatok, akkor az arany egyre vonzóbb ezáltal.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Nagyon szép napot kívánok önnek, és hát természetesen nagyon kellemes húsvéti ünnepeket. Viszont hallásra!
Köszönöm én is, viszont kívánom mindenkinek, viszont hallásra!